Folytassuk a János evangélium a 17. részével, a főpapi imádságnak a befejező részét olvassuk, a 20. verstől a 26. versig olvasom Isten igéjét. János evangélium a 20. verstől a 26. versig. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Hogy egyek legyenek, hogy mi egyek vagyunk, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Most, hogy a 17. résznek a befejező részét olvassuk, jó egyben látni ezt a részt, és úgy fogalmazódott meg bennem, hogy ez az imádság, ez a főpapi imádság egy közbenjáró imádság, mint ahogy valóban az Ószövetségben is a főpap mindenkor a népért imádkozott, a nép gondjai, bajai, nehézségei, bűnei miatt járult az Istenhez, és ez a főpapi imádságban, amit most olvasunk, azért talán egy kicsivel több is van, bepillantást nyertünk és látunk Isten, az Atya és Jézus Krisztus fiú kapcsolatába is. Aztán olyasmi is előkerül és előjön, amit szeretnék egy kicsit majd többet beszélni róla, hogy ez a főpapi imádság talán az egyik legeklatánsabb példája annak, hogy az Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Szellem, a Szentlélek az három személy, de mégis valahogy egy, amit mi nem tudunk fölfogni, de miután az Úr Jézus szájából hangzanak el olyan kifejezések, ami két személyiség közötti viszonyra utal, el kell fogadnunk, és el is fogadjuk, azt már talán nehezebben tudjuk megérteni, hogy ez hogyan lehet mégis teljesen egy. A közbenálló imádsággal kapcsolatban azt néztem meg, és azt röviden szeretném csak úgy vázlatosan elmondani, hogy igazából mit kér az Úr Jézus az Atyától. És amikor ezt olvassuk, akkor azt hiszem szabad úgy is gondolkodni erről, hogy mi magunk is, mint egy mintaimádságot végig gondolhatjuk, hogy a mi imádságunk mennyire hasonlít erre, nem pontról pontra, hanem szellemiségében, gondolkodásában, megközelítésében. És én egy pár dolgot felírtam, amit eddig elolvastunk, és abból is egy párat elmondanék, de nem szeretnék külön vele foglalkozni, de számomra olyan jó volt ezt végignézni, hogy konkrétan mit kér az Úr Jézus az Atyától. Érdekes módon az első két kérés az saját magával kapcsolatos, de ez nem egy önző kérdés és kérés, hanem az ő munkájának, az ő földi elhivatásának a megerősítésére szolgál. Az első versben azt olvassuk, hogy azt kéri az Úrtól, hogy dicsőítsd meg a te fiadat. Az ötödik versben ugyanez megfordítva kicsit azt mondja, és te dicsőíts meg már mint engem, mondja az Úr Jézus. És ez a két, de ugyanaz a imádság és kérés van az Atya felé, hogy adjon neki dicsőséget. De nem azért, hogy valaki olyan nagy legyen, hogy mindenki elájuljon tőle, hanem hogy azért a munkáért, amit ő elvégzett, azt felismerjék és elhiggyék. Ez majd kiderül a főpap imádságnak a további részéből is, hogy a tanítványokkal kapcsolatos kérésének a két aspektusa az, hogy felismerjék és elhiggyék az ő szavukra, a tanítványok kapcsolatából kifolyólag, hogy az Isten őt küldte üdvözítőül. Aztán a 9. versben azt olvassuk, hogy én őértük könyörgök. Ugye itt egy kicsit már a 20. versen máshogy fogjuk folytatni, de a 9. versben azt mondja, hogy én őértük könyörgök, nem a világért. Tehát van egy központi helye a közben járó imádságnak, amikor azokért imádkozunk, akik már meg vannak mentve. Én megmondom őszintén, ez nincs a szívemen ilyen súllyal, mint ahogy az Úr Jézusnak a szívén volt a tanítványokkal, és ebből szeretnék tanulni. Mert tényleg azt gondoljuk, és talán az jogos is, hogy nagyon nagy szüksége van azoknak a üdvösségre, akik még nem lettek hívőkké, de úgy látszik, hogy ezt nem szabad szembeállítani azzal, hogy szabad és szükséges közben járnunk azokért, akik testvéreink az Úrban, akik tanítványok. Aztán a 11. versben azt mondja, hogy Szent Atyám, tarts meg őket a te neved által. Olyan érdekes, hogy sokszor mi hívők úgy vagyunk, hogy aki megtért, arról már idézőjelben levesszük a kezünket. Ő helyes pályán van, ő megy az úton, talán imádkozunk, hogyha nehézségben van, de valahogy megnyugodtunk, hogy most már rendben van. És ugye itt pedig valami olyasmiről beszél az Úr Jézus, amiben kéri, hogy tartsa meg őket. Pedig ő mondta a tanítványoknak, hogy én minden napon veletek leszek a világ végezetéig. Hát most melyik az igaz? Mind a kettő. Hogy ő velünk lesz, de mekkora támogatás, segítség az, hogy mi az ő útján járhatunk. És egy pillanatra se képzeljük azt, hogy ez a mi erőnkből, ami idézőjeles csak elhatározásunkból felgyűrtük az ingúja fejezetből fakad, nyilván a mi részünk megvan, de a megtartás Istennél van. A 15. vers az a nagyon ismerős gondolat a mi atyánkból, őrizd meg őket a gonosztól. Aztán a 17. versben szenteld meg őket az igazsággal vagy valósággal, és a mostani felolvasott részből pedig ugye kiterjesztik az Úr Jézus a tanítványokon túl azt a kört, akiért imádkozik, azokért imádkozik, akik majd hisznek a tanítványok szavára. Aztán a 21. versben, hogy mindnyájan egyek legyenek, és ez már hozzá kötődik ez a második generációs hívőkhöz, ugye, akik majd a tanítványok szavára fognak hinni, mert azt mondja, hogy azért könyörgök, hogy egyek legyenek. Úgy látszik, ez nem kis feladat. A korosztályoknak és a generációknak a egysége. A 23. versben, ugye idézőjelben majdnem, hogy így mondjam, lehetetlen kér az a mennyei atyától, hogy tökéletesen egyet legyenek. És ráadásul nem is akárhogy, majd erről is lesz szó. Aztán a 24. vers, az Úr Jézusnak egyik nagyon konkrét kérése. Ő azt akarom, atyám, hogy azokat, akiket nékem adtál, azok ott legyenek, ahol én vagyok. Ennek a mai ige szakasznak azt a címet adhatjuk, és azt írtam föl magamnak, hogy a tanítványok egysége Istennel és Jézus Krisztussal, valamint egymással. És akkor nézzük a verseket, hogy ugye a 20. vers beszél arról, a közbenjárásról, hogy azokért imádkozik az Úr Jézus, akik majd a tanítványok nevében fognak hinni. És úgy gondolom, hogy ez az első és a második generációs hívőknek a problémája, ez úgy gondolom, hogy minden kornak a problémája. Talán akkor volt a feltűnőbb, mert ugye voltak olyan hívők, akik ismerték az Úr Jézust, látták, hallották a tanítását és megtértek, és voltak olyanok, mint Pál apostol, vagy sokan mások, akik az ő szavukra tértek meg, talán nem is ismerték, nem is hallották, nem is látták az Úr Jézust, de valamiképpen őértük is könyörögni. Ez valami előremutató imádság és az evangélium továbbadásának egy ilyen indirekt módja, hogy azokért könyörög az Úr Jézus, akik még nem is hisznek, de azért imádkozik, hogy akik majd hisznek az ő szavukra, és ezt mi is megtehetjük. És érdekes, hogy a hogyan az pedig az, hogy úgy, mint az Isten és az Úr Jézus közötti egység. Ezt azért nehéz nekünk elképzelni, mert a Biblia tudósítása szerint ugye ő közöttük semmilyen ellentmondás, semmilyen feszültség nem volt, és ezt az ideális, tökéletes állapotot kívánja a tanítványai számára, a közvetlen tanítványai számára, és azok számára, akik majd megtérnek, és egy, hogy így mondjam, gyülekezetben fognak élni, mert hát akkor még ezt nem mondta az Úr Jézus, de ugye az történt, az ő elmenetele után, pünkösd után megalakult a gyülekezet, az első gyülekezet, és ezek a testvérek, akik személyesen ismerték az Urat, és akik nem ismerték, azok is egyek lehettek az Úrban. És azt írtam föl magamnak, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy ők is bennünk legyenek. Ezt a kifejezést használja ebbe a 20. versben. És itt arra gondoltam, hogy az Úrral való szoros kapcsolat nélkül nem lehet egység. Úgy gondolom, hogy ezt újra és újra végig kell gondolni, mert azt gondoljuk, hogy az élet olyan, mint a családi kötődés, vagy egy házaspárnak az egymáshoz való tartozása, hogy az, hogy így mondjam, ki lett mondva, akkor az úgy van, és az így van rendjén, ezt nem kell sokat erről beszélni. De úgy gondolom, hogy az egységet, az egységnek az alapja, akár a házasságban, akár a gyülekezetben, nagyobb körben, a hívők között is csak az Úrral való szoros kapcsolattal függhet össze. Mert ezért mondja az Úr Jézus, hogy ők is bennünk legyenek, mármint Istenben és Jézus Krisztusban. És érdekes, hogy az Úr Jézus valahol olyan nagyon töményen beszél itt az Atyával, hogy kér valamit, nagyon kis magyarázatot ad, és rögtön célt is ad, vagy legalábbis okot ad. Azt mondja, hogy mi is a célja annak, hogy egységbe legyenek a 21. versben, azért, hogy elhiggye a világ. Itt van az első kifejezés, azt, hogy azért legyen egység közöttük, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Nem az a kérdés, és lehet ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hát a zsidóknak azon nem kell gondolkodni, hogy van Isten vagy nincs, de hát azért pár száz év eltelt azóta, ezred évek elteltek, az Úr Jézus születése és halála óta, hogy azért az se kis kérdés, hogy egyáltalán van-e Isten. De a fő kérdés mindig ez, hogy az Úr Jézus Krisztus kiküldte. Kinek a követe, kicsoda ő. Erre szoktuk azt mondani, ugye amikor tanulmányoztuk is eddig is az evangéliumot, hogy az Úr Jézus személye egy megosztó személyiség, nem lehet mellette közömbösen elmenni, vagy mellette, vagy ellene. Lehet állást foglalni, és a legtöbb ember, aki még nem hisz, azt szokta mondani, hogy Istennel tudok mit kezdeni, de az Úr Jézussal nem. És úgy tűnik, hogy ennek az egységnek, de ez is olyan furcsa a mi számunkra, vagy legalábbis az én logikám számára, hogy ez a bizonyságtétel alapja, hogy mi egyek vagyunk. Nem az a bizonyságtétel alapja, hogy olyan fölkészültek vagyunk, hogy nem tudnak nekünk ellent mondani, mert olyan érveket és olyan lelkülettel tudjuk mondani, hanem azért, mert egység van közöttünk. Hát az egység az nem beszél, az vagy van, vagy nincs. És ez számomra olyan érdekes volt, hogy innen látszik, hogy ahogy az Ézsaiás 55-ben azt írja az ige, hogy az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Hogy még hogyha ismerjük is az Urat, és az ő Szent Szelleme van bennünk, akkor sem tudjuk az ő gondolatait, hogy így mondjam, kitalálni, kikövetkeztetni. Aztán a 22. vers számomra nem könnyen értelmezhető, mert beszél a dicsőségről, de aztán valahol meg lehet különböztetni, mert majd beszél egy későbbi versben is a dicsőségről. És itt azt mondja, hogy ugye a tanítványoknak adta azt a dicsőséget, amit az atyától kapott. Néztem egy-két kommentárt, de én megmaradtam a saját következtetésemnél, de miután az Úr Jézus hozzászokhattunk, hogy nagyon szűkszavúan beszél, és nem magyarázza meg a gondolatokat, vagy a mondatainak minden részletét, ezt nekünk kell eldönteni, hogy mit hiszünk e fölől, hogy mit jelent az, hogy azt a dicsőséget, amit én tőled kaptam, atyám, azt nekik adtam. Én arra gondoltam, hogy amikor az Úr Jézus kitűtte a tanítványokat, hogy hirdessék az evangéliumot, érdekes, ott is az volt a fő szempont, hogy hirdessék az evangéliumot, de adott nekik erőt a gyógyításra, az ördögöknek az kiűzésére, és ez úgy gondolom, hogy egyértelműen bizonyította, hogy isteni erővel gyakorolják, és amikor visszajöttek, akkor lelkendezve mondták, hogy hát nekünk még ugye ezek a lelkek is engedtek, és minden, hogy így mondjam, sikerült, és akkor az Úr Jézus döbbentő a válasza, nem azt mondta, hogy hát én ezt mondtam. Hát persze, hát én mondtam nektek, és azért küldtelek el titeket, mert én ezt tudom, hogy ti ezt meg fogjátok tenni az én erőmmel. Nem ezt mondta. Azt mondta nekik, hogy ne ennek örüljetek. Hanem van egy sokkal fontosabb dolog, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Jellemzően Úr Jézusi válasz jött abban az esetben is. A cél itt is, ezzel kapcsolatban is az egység. Ezt olvassuk az igében. Aztán ugyanennek az igazságnak, valóságnak a magyarázatát olvassuk a 23. versben, amikor azt mondja, hogy én ő bennük, te én bennem, atyám, hogy tökéletesen egyé legyenek. Hát ez az, amitől nehezen értek, hogy hogyan valósul meg, még az egységgel is eléggé hadilábon állunk mi hívők, és ha csak a kis rövid élettörténetemet nézem, egy népegyházból eljöttem, elmentem egy föld alatti kis gyülekezetbe, egy kis föld alatti gyülekezet hivatalossá vált, onnan elmentem egy bejegyzett kis egyházhoz, és abból a kis egyházból elmentem még egy, hogy így mondjam, kis gyülekezetbe. Illetve hát most itt vagyok. De hát azt mondjuk, az nem azzal függött össze, hogy valamivel nagyon nem értek egyet, vagy nagyon egyet értek. És úgy elgondolkodtam. Biztos igazam volt. Én tudom, idézőjelben tudom, hogy igazam volt, amikor valahonnan eljöttem, meg eljöttünk. De nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés. Hogy szolgálta az egység és az Úr Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt? Szerintem ezt újra végig kell gondolni. Nem lehet már visszacsinálni. Tehát, és nem is kell talán olyan bűnbánatot tartani, ami nincs, amiért nem kell. De azért bűnbánatot lehet tartani, hogy az Úr Jézus iránti bizonyságtételünk csorbát szenvedett. És érdekes, hogy azt mondja, amikor erről az egységről beszél, akkor mondja ezt a újabb kifejezést, hogy őt az Isten küldte, az Úr Jézus Krisztust, itt már nem azt mondja, hogy elhiggyék, hanem itt azt mondja, hogy azért legyenek tökéletes egységben, hogy felismerjék. És azt így gondolom, hogy ez a felismerés az, mintha egy kicsit tovább mutatna, mint ahogy talán János apostol mondta, hogy mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Tehát, hogy van egy lépcső. El kell hinni, vagy ez az Isten útja, hogy valamit el kell hinni, amit nem tudunk talán megfogni, vagy teljesen megmagyarázni, és Isten ad kegyelmet, hogy azokban a dolgokban előrébb lépjünk, és valamit felismerjünk. Itt pedig erről beszél az ige. És úgy gondolom, hogy ezekben az igékben, amit eddig olvastunk, Már említettem, de ebben megerősödhet a szívünk, hogy az Úr Jézus, az Isten és a Szentlélek azok önálló isteni személyiségek, egy olyan egység és egy olyan gondolkodás, célrendszer, cselekedetet jellemzi őket, amelyekben nincs véleményeltérés, nincs másképp gondolkodás, semmilyen negatív emberi tulajdonság, mint például irigység, törtetés, felfúvalkodottság, és sorolhatnánk. És úgy gondolom, hogy ez az egység a harmonikus együttélésnek az alapja. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, talán a legkisebb kapcsolatainkban, a házasságban, barátságainkban, családunkban, gyülekezetünkben, hogy az egység az valahol az egy harmonikus együttélést tudja kimunkálni. Erről nem beszél az ige, de azért azt hiszem ez nyilvánvaló mindegyikünk számára, hogy az egység ezt fejezi ki. Vajon mennyire tudunk együtt gondolkodni? Mit teszünk ezért? Azért nehéz az isteni egységet így átvenni, mert ott semmi árnyék nincs, de mégis ezt mondja az ige. Tehát nem tudunk kibújni alóla, esetleg kifogásokat kereshetünk, de talán erre nincs szükség, hanem alázattal kérni az Urat, hogy ezt az egységet munkálja bennünk. Ráadásul az ige arról is beszél valahol, most csak úgy belém nyilalt, hogy ez az egység megvan Istenben, de a munkálkodás az viszont minden esetben rajtunk múlik. Aztán érdemes azon is elgondolkozni, hogy mennyire fontos nekünk ez az egység a testvérek a hívők között. Nem az van-e inkább bennünk és közöttünk sokszor, amiről már beszéltem, hogy kinek van igaza, kinek van tisztább látása. Ezt most több ilyen missziós munkánál láttam, amikor csináltunk ilyen alapelveket, hitelveket, meg kitől félünk, kitől nem félünk, és akkor ezek olyan nagyon nagy dolgok lesznek. De mintha nem volna ilyen fontos az egység. Vagy csak az olyan egység kell, ahol mindenki azt csinálja, amit mi, vagy valakik mondjuk, hogy hogyan kell gondolkodni. Akkor jöhetsz, testvér. Ha nem így gondolkozol, akkor sajnos nem jöhetsz valamilyen oknál fogva. És azt hiszem, nem is kell mindent egybe mosni, talán nem hiába mondja az ige azt, hogy mehetnek-e ketten egy úton, ha meg nem egyeznek. Tehát azért ennek van létalapja. De az, hogy miről beszél a mi idézőjelben igazságunk és önállóságunk, az már lehet, hogy kérdőjeleket felvethet. És vajon mi magunk nem vagyunk-e akadályai az evangélium továbbadásának, amikor nincs egyetértés közöttünk. A 23. vers végén egy felfoghatatlan és számunkra érthetetlen kijelentést tesz az Úr, de számunkra örömmel tölt el. Azt mondja, hogy úgy szeretted őket, mármint a tanítványait, ahogyan engem szerettél. Ez igazából azt gondolom, hogy ezt nem lehet felfogni, csak elfogadni. Ez annyira képtelenség az én fejemben és gondolkodásomban, mint amikor azt ígéri az ige, Pál apostolon keresztül, ha jól emlékszem, hogy amikor mi ott leszünk, odaállt az Úrnál, akkor azt mondja, hogy olyanok leszünk, mint ő. Hát milyen alapon? Mit tettünk ezért? Mit fektettünk be? Vagy kik vagyunk mi, hogy ilyen hatalmas dologra méltatott bennünket az Isten? Ez olyan megalázó, olyan gyönyörű ez a szeretet, hogy nem lehet fölfogni, hogy az a fiú, aki odaadta életét értünk, mint bűntelen a bűnösökért, arra hogy mondhatja Isten, hogy őt idézőjelben csak annyira szereti, mint bennünket. Azt írtam magamnak, hogy ez értetlen és meg nem érdemelt szeretet. És ez hálára indíthatja a szívünket a mostani úrvacsorával is. Aztán a 24. vers ismét egy bepillantást enged Jézus Krisztus lényébe, Az evangéliumokon azt olvastuk, a János evangéliumában is, ez vonult végig, hogy az Úr engedelmes az Atyához, a hozzávaló hűsége töretlen, és ő mindig azt hangsúlyozza, hogy ő azt mondja, amit ő hall, és nem magától szól. Itt pedig ebben a 24. versben egy határozott kifejezést olvasunk. Próbáltam a konkordáciába utána nézni, de szó alapján nem tudtam kigyűjteni, így nem vagyok benne biztos, de az én emlékképeim szerint ez az egyetlen hely, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy azt akarom. Mit akar az Úr? Hogy a övéi ott legyenek, ahol ő. Azt tudjuk, hogy amikor a Gecsemáné kertben tusakodott, akkor azt mondta, hogy ha lehetséges, az is egyfajta akarat volt és egy vágy, de amikor kimondta azt a mondatot, hogy ugye van-e Béter uram, rögtön a mondat végét úgy folytatja, hogy legyen meg a te akaratod. Nincs Béter, csak Áter van. Azért jött ő erre a földre, hogy bennünket megmentsen. De ez, hogy azt akarom, ezt a kifejezést itt találtam meg. És ez is olyan csodálatos, hogy ez nem magára vonatkozik. Ismerjük a gyerekektől, hogy szokták azt mondani, hogy ezt akarom, akkor általában nem az anyunak vagy az apunak akarnak valamit, hanem saját maguknak. De mind a felnőttek is így vagyunk. És egy olyan dicsőségről beszél itt ebben a versben az ige, úgy gondolom, mert azt akarja, hogy ezt majd lássák a tanítványai, ami eltér attól a dicsőségtől, amit az előző versekben olvastunk. Ebben úgy gondolom, hogy az a nem látható dicsőségről beszél, ami majd odaát lesz részünk, ez a mennynek a dicsősége. Mindazok számára, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztust, odaát az ő dicsőségét meg fogjuk látni. Aztán a 25. vers beszél a mi megtérésünk alapjáról, amiről már egy pár szót említettem, ugye azt mondja az ige, hogy felismerték, mi is felismertük, hogy az Atya küldte a fiút. Ez a felismerés vezetett bennünket a bűnbánathoz és a megtéréshez is. Aztán a 26. versben beszél arról az Úr Jézus, hogy megismertette a tanítványokkal az Atyát, és majd ezután is meg fogja tenni, és úgy gondolom, hogy ez a megismertetés igaz a múltra és a mindenkori jelenre. És érdekes, hogy vajon mit akar megismertetni velünk az Úr. És úgy látom, hogy a legfontosabb elemet mondja itt az Úr Jézus, hogy ennek az ismeretnek a legfontosabb eleme az Istennek a szeretete, hogy ez legyen benne a tanítványokban, és nyilván azokban, akik hisznek az ő nevében, az ő szavukra. És ezt kéri a mi Urunk, a mi Atyánktól ebben a közbenjáró imádságban, hogy ez a szeretet, tehát föl tudja ismerni. Úgy tűnik, hogy hajlamosabbak vagyunk mindenkor a tárgyi ismeretet magunkba szívni ebben az internet világában, tényleg rányomunk a Google-ra, és mindenféle szóra, kifejezésre, témára oldalak tömkelege jön elő, és megismerhetjük Istent valamiképpen tényleg az Isten igéből. Ez is egy feladat, ez is egy lehetőség és egy cél a hívő embernek. De valahol úgy tűnik, hogy megismerni az Isten szeretetét, az valami más iskola. És ebben ezt kéri az Úr Jézus az Atyától, hogy ezt tegye meg. És végezetül azt kéri, hogy a benne lévő hívőkben ott legyen mindig Jézus Krisztus. Ugye ezt a kifejezést mondja, hogy én is ő bennük, ezt kérem. És ebből az egész főpapi imádságból úgy gondolom, hogy meríthetünk olyanokat, hogy tanítást az ismeretről, a szeretetről, az egységről, láthattuk az Atya és a Fiúnak a kapcsolatát, bátorítást nyerhettünk, hogy van közbenjárónk. Arra is kaptunk bátorítást ezáltal, hogy mi is járjunk közben másokért. Tudjunk a mennyei Atyával ilyen bensőséges módon imádkozni, mint hogy az Úr Jézus tette, és magunkra nézve tanulhattuk azt, hogy amit megtanultunk, azt a gyakorlatban, az életben tudjuk használni. Adja az Úr, hogy akik itt vagyunk, lehessünk olyan közbenjárók, akik másokért imádkoznak, másokért élünk, és közben egy olyan, hogy így mondjam, célt is kitűzünk magunk elé, hogy azt az egységet, amit az Úr Jézus Krisztus megteremtett az ő halálával és feltámadásával a hívők között, azt mi magunk, ami rajtunk áll, azt megtegyük. És tegyük fel újra és újra a kérdést, ha nincs egység köztem és egy testvér között, akkor mi ennek az oka, mit tehetek érte, és tudjak róla, hogy emiatt az Istennek a szíve nem örül, fájdalma van, és legfőképpen az Úr Jézus Krisztusnak a bizonyságtétele nem mehet úgy tovább, ahogy ő szeretné. Amen.